Mennyire ismerted a többi zenészt? Tehát, hogy most nem a zenekarra gondolok, hanem
nagyon
front emberekre.
Szerintem erről még soha nem beszéltem egyébként. A Franket azt ismertem, de a Franket nem erről az oldaláról ismertem, hanem én úgy ismertem, hogy a Szabó Tominál dobolt ő. Régen az én nagyon jó barátom, és valamilyen szinten példaképem is, hát nem ilyen összejárós barátok vagyunk, de nagyon tisztelem a Szabó Tomit, ő egy szájharmonikás. Ő volt a Palermo Boogie Gangnek a harmonikása, a legnagyobb konkurenciák voltunk, viszont iszonyatosan tisztelem a mai napig. És én tőle ismertem dobosnak a Franket. És így kegyetlen jó blues dobos volt a Frank. És ott hallottam, hogy hoppá, itt másról van szó. De vele rögtön meg volt a közös hang, mert ugyanonnan jövünk mind a ketten. Az Andrist nem ismertem, a keleti Andrist, a Colort se ismertem akkor, úgyhogy elkezdtem járni koncertre, és hát Color Star rajongó lettem. A Jucit ismertem az Animából, és a Jucit az én nem csíptem az elején. Isten bocsássa meg nekem, én egyáltalán nem csíptem meg, szerintem ő se csípett engem egyáltalán az elején volt, és össze is ugattunk nagyon keményen Pécsen egy benzinkúton, meg egy próbált minket ott a Frankkel leszabályozni mulatás közben, meg minden, aztán volt ott egy komoly balhé. Viszont azt hallottam, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó énekel. És ezután a balhé után valamiért, pedig ez egy olyan balhé volt, hogy ha ez manusok között esik meg, akkor ott komoly pofoszkodás van a végén. De itt nem, hát nyilván értelmszerűen hölgyről volt szó, de a végéig elmentünk mind a ketten, ő is, én is. És mostanra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jóba vagyunk. Ez hála jó Istennek. Egyrészt szeretem őt, mint énekes, másrészt meg mint embert is nagyon megszerettem őt. Szerintem a 30 év fölött nagyon ritka az, hogy ilyen fordulatot vegyenek események két ember között, aki alapból nem szereti a másikat.
És engem honnan ismersz például?
Téged az éjszakából ismerlek, drágám.
Ez így van.
Viszont ezt a szelet hadd fogjam be, mert hogy az van, hogy így is úgy is rá akartam kérdezni, hogy mondják rólad, hogy te hagyományos értelemben maszkulin vagy, tehát te szereted a férfi nőszerepeket tisztán látni, és hogy állítólag az Andival is volt a menedzseretekkel több összezördülésed, mert hogy mások szerint nehezen viseled, hogy a nő a főnök.
Nem, ez egyáltalán nem igaz, mert itt két jó menedzser van Magyarországon, a Szovják Beha és a Gáncs Andi. És ez mind a kettő hölgy. Ez nem igaz, hogy én nem bírom, hogy én nekem először is, én nekem nincsen főnököm. Tehát itt kezdődik a probléma, hogy én nekem senki nem a főnököm. Az én nekem egy főnököm van, a Jóisten. És vele kell elszámoljak, az nem egy egyszerű beszélgetés, de mindegy, mert ez van. Tehát én nekem nincsen főnököm. Én szabad ember vagyok, és egész életemben szabad voltam, és most is szabad vagyok. És nem történhet olyan, hogy én a függetlenségemet feladjam. Az Andival nekem semmi bajom nem volt, egyetlen egy vitás helyzet volt köztünk, amikor a Rackával a Sziget Világzenei nagyszínpadra meghívtam a Budapestbát muzsikálni, és azt nem jó kezelte az Andi, de ez is olyan, hogy ezt nehéz ezt elmagyarázni, mert a Rackát én azért tudom vinni most nagyon-nagyon sikeresen az elmúlt 10 évben, azért megy 12 évben, azért megy folyamatosan fölfele, mert én az Anditól iszonyú sokat tanultam. És amikor én velem olyan probléma volt, amikor a Műpába infarktus kaptam színpadon, az első ember volt, aki segített, pedig akkor nem ismertük egymást egy éve. Tehát akkor kaptam tőle egy olyan segítséget, ami teljesen váratlan volt. Szóval emberileg is szerintem nagyon szeretjük egymást, és az elején voltak ilyen összecsiszolódási problémák, amik megtanultuk, hogy a másikkal hogy kell beszélni. De a tisztelet az akkor is megvolt. Tehát én úgy mentem oda, hogy ez nem az én zenekarom. Én oda megyek egy működő zenekarba, én nem akarom az észt osztani ott egyáltalán. Én a lehető legjobban el akarom énekelni a dalaimat, mert minden beszélgetés akkor indul, hogyha normális muzsikálás van. És ez az, amit a romáknál ugyanez van. Tehát, hogyha belegondolsz, én ezért mondjak többek között a Karcsi, hogy jó cigány vagyok, mert amíg nem muzsikáltuk el normálisan a műsort, addig semmilyen beszélgetés nincs, tehát nem tudunk mit csinálni, mert rossz zenésszel utána már nem beszélgetünk. Tehát, hogyha rosszul érted, a romák kőkemények, azok szétkapják a másikat azonnal. Ott olyan osztás van, és nálunk is ez van. És én ezt nagyon szeretem, mert így rá vagy kényszerítve arra, hogy minden este a Wembleyben muzsikálja az életedért. És addig jó, amíg így van. Én rólam senki nem mondja meg, hogy senki nem mondja azt, miután meghalok, hogy tehetséges csávó volt, de mi lett belőle. Érted? Vagy muzsikálunk rendesen, vagy egy hangszert ne is vegyünk a kezünkbe.
És egyébként visszatér az eredeti kérdése, én ebből soha nem érzékelek semmi. Tehát, hogy a Gyuri az végtelenül tiszteli a nőket, és bennünk megtiszteli a kollégát. Tehát, hogy nem az, hogy hú, tök jól énekelsz ahhoz képest, hogy nő vagy, és én tisztelem benned a nőt. Tehát, hogy ez soha nem volt, és szerintem az Andi felése volt. Én egyébként nem is tudok erről a konfliktusról.
Nem, egyetlen, akkor ez az egyetlen helyzet volt. Meg a főnök hangot nem bírom, de azt én nekem velem nem is használja. Én nagyon szeretem az Andit. Ez most ilyen nyáladzásnak hangzik, de nem ez van. Hát nézem, hogy működtetni a zenekart, és például többször csináltam azt, hogy mióta Rackával mentünk Amerikába, fölmentem hozzá, és megkérdeztem, hogy mi a véleménye, ő megmondta, hogy miért lehetetlen az, amit csinálunk. Tehát ő fejben, iszonyat komoly agy. Ő elmondta, hogy ez itt fogtok megbukni, nem a közönség előtt, hanem anyagilag, tudod, mint tudom én, 20 millió egy amerikai út, és itt buksz 5-öt, itt 3-at, itt 4-et, itt nem fogod elérni a repülőt, meg izé, és mindig megcsináltuk végig, hazajövünk, és akkor mindig fölhívtam, és mondtam, hogy minden faszon megcsináltuk, nagyon jó minden, tuti.
És ő meg tökre örült.
Egyrészt, másrészt meg izé, hogyha ő ezeket nem mondja el nekem, akkor én meg nem figyelek rá, tudod. De így még viszont tudtam rá figyelni. Meg a zenekarvezetést is nézem, és a Robi meg az André az egy nagyon komoly zenekarvezető páros. Tehát ott a Robi az iszonyatosan tud konfliktust kezelni, és hogy például a kettőnknek, a Farkas Robinak, meg nekem ugyanaz a könyvtárunk. Az megvan? Hogy takra ugyanazok a könyveink vannak. Marha érdekes. Én nagyon szeretem őket. Az Andi az meg egy kőkemény, racionális, realista gondolkodású ember, iszonyatos, komoly stratégiai érzékkel, és ez a nagyon fontos. Mert a bandában hármunknak van szerintem komoly stratégiai érzéke, az Andinak, a Lovasi Andrisnak, meg nekem. Mi hárman gondolkodunk igazából stratégiában. Tehát, hogy évekre előre, és azt kőkeményen végigcsináljuk. És stratégiát például nagyon lehet az Anditól tanulni. Üzletet is lehetne, hogyha nem lennék egy ekkora tróger éjszakás zsivány, akkor üzletet is tudnék tőle tanulni, de az üzletekkel meg lesznek mindig a korlátaim, és ezeket tudom is. Viszont én 91 óta a saját zenémből élek. Tehát én abból élek 91 óta, hogy megírom a dalaimat és eljátszom. Akármilyenek, én nem mondom, hogy én írom a legjobb dalokat a világon, de akármilyenek, valamiért mégiscsak működik, és ez egyetlen egy ok miatt lehet így, a stratégia miatt. És a stratégiát pedig legjobban a Gáncs Anditól tudod megtanulni.
Mennyire más világ neked? Azt mondod, hogy 91 óta a saját dalaiddal mész, és ez a világod. De a Budapest bár pont az ellenkező.
Igen, de én sehol máshol nem is csinálnám ezt meg. Meg azért csinálom, mert igazából nem, tehát romákkal dzsemelni nagyon jó dolog, de cigányzenekarba játszani az még egy ennél sokkal jobb dolog. Tehát az, hogy 12 évig ugyanabban a cigányzenekarba játszom, az egy olyan tanulási lehetőséget ad, ami a gádzsóknak nagyon ritkán adatik meg. Tehát az, hogy lehet dzsemelgetni az éjszakában, meg lehet azt képzelni, hogy de tudok csárdást játszani, és akkor bemegyek, játszom az eszemet, meg megint más 12 évig ugyanazzal a 3-4 cigányzenésszel muzsikálni folyamatosan.
És arról nem volt szó, vagy arra nem gondoltál, hogy te is írjál számot a Budapest Bárnak?
Írtam, én írtam nótát, aztán utána Robival volt egy nagyon komoly vitánk, mert itt az a problémám a Bárral, hogy nincsen groove. Nincsen megépítve a groove, és engem
zavar. Mégiscsak előjön ez az ellentét, ugye a cigányzenei gondolkodás, meg a blues gondolkodás között,
de akkor mégiscsak nem cigányzenét játszik. De a Budapest Bár nem cigányzenét játszik. Budapest Bár az gádzsózenét játszik. És a gádzsózenének meg kell tanulni. Tehát ez a fúzió akkor van, hogyha mind a két oldal tiszteli a másikat, és tényleg meg akarja tanulni. Ahogy én meg akarom tanulni a cigányzenét, én elvárom, hogyha én viszek egy nótát, akkor ne az legyen, hogy szar, nem szar, hanem az legyen, hogy miért gondolja, hogy a manus, mit gondolt a szerző. Érted? És akkor legalább a próba folyamat végéig jussunk el. Mert nem egy senki vagyok. Írtam 30 lemezt. És ez egy olyan pont, amire jelen pillanatban még nincsen megoldás, de igazából a szeretetet nem befolyásolja, tehát különben kiléptem volna azonnal a zenekarból. 15 éve van már Bár, és gádzsókkal muzsikálnak, rock'n'roll zenét dolgoznak át, azért nagyon sok minden magától is elkezdett működni, mert itt csodálatos muzsikusokról beszélgetünk. Tehát nem azon, hogy itt valaki béna, itt mindenki világszínvonalú muzsikus. Tehát a Karcsi, te jó Isten. Tehát a Robi, figyelj, a Robi most nálunk muzsikált, a János Vitézt vele muzsikáltuk el két előadáson, olyan hegedülés, hogy köszönöm szépen. Tehát tényleg kalap le. És egy kicsit ő is megértette, hogy mi volt nekem akkor a bajom, mert muzsikált egyet a Rackával, és nálunk nagyon nagy rend van a bandában. Tehát nálunk egyetlen egy hang nem megy öncélúan a lüktetés ellen. És a bár ebben még szerintem nagyon sokat tudna javulni, ha már egyszer gádzsó zenét játszik. Tehát a dob, basszus, az alja. Ennek a rock and roll zenének a dob, basszus, a lelke. Tehát, hogyha az nincs rendesen összerakva, hogyha bárki a lüktetés ellen muzsikál fegyelmezetlenül, az szétveri az egész nótát. Nálunk olyan...
Ezt hívjuk groove-nak,
ugye? Ezt hívjuk groove-nak,
igen. Csak
mert,
hogy ne legyen
szaksarban. Ezt hívjuk groove-nak. És ebbe tudna a bár még nagyon nagyot fejlődni. Tehát dalonként össze kéne rakni az alját a zenekarnak minden egyes nótába. Ez most nem valakinek a háta mögött beszélek, mert én ezt Ricsinek, Karcsinak, Robinak együtt, külön-külön mindenkinek elmondtam. És a legutóbb, amikor úgy volt, hogy hozok nótát, akkor megírtam a nótát, és azt beszéltem meg a Robival, hogy végigvihetem a próba folyamatot azért, hogy a dobbasszus olyan szinten meg legyen csinálva, ahogy kell. És ezt az utolsó pillanatban kifordultam emögül, és arra hivatkozva, hogy nem tetszik neki a nóta, ami ebbe a kérdésben irreleváns volt, mert egyrészt egy jó nóta volt. Kértem volna a lehetőséget, hogy a próba folyamat végéig jussunk el, ne a színpadig, ott, ha nem tetszik, akkor nem kell eljátszani a színpadon, hozok másik nótát. Csak egyszer hadd mutassa meg a zenekarnak, hogy mi az, amit a fúziónál mi a rock and roll zenészek jobban tudunk. És ezt ugyanígy gondolja a Keleti Andris is, és a Frank is ugyanígy gondolja, meg a Lovasi András is, és a Kis Tibi is ugyanígy gondolja, mint én. Tehát van, amit a muzsikálásból mi igenis jobban tudunk, az a groove építés. Mert ez a groove építés nem a cigány zenéből jön, hanem a rock and roll forradalomból jön, a fekete és a fehér zenéből és annak keveredéséből. És ezt a romák ezek nagyon ritkán tudják. Úgy, ahogy az előbb azzal kezdtem, hogy mi az, amit ők sokkal jobban tudnak a muzsikálásból, hogy egyel több dimenziót látnak a harmóniákkal, úgy nálunk meg van ez az előnye. És amíg ez a probléma nincs lejátszva, addig én nem fogok ízé saját dalt írni a bárban, mert nem fog úgy megszólalni, ahogy én szeretném.
Te milyen karaktert vagy szerepet adnál magadnak, vagy adsz magadnak, vagy képzelsz magadnak ebben a egyébként jó sok szereplős zenekarban. Tehát, hogy itt azért mindenki egy erős karakter, és törekednetek is kell rá, gondolom, amikor színpadra mentek, vagy hogy mások legyetek, mint az, aki előttetek, meg utánatok jön majd.
Igen, Dori.
Vagy ha egy családként tekintünk a Budapest bár, akkor te ebben a családban melyik nagybácsi vagy, vagy melyik gyerek?
Én az, aki
melyik apuka? Melyik nagypapa? Melyik öcsi?
Hát én az vagyok, aki azt, amit örökölt, azt már elkártyázta, meg elmulatta. Én az vagyok.
Te vagy a fekete bárány?
Igen.
Akiről mindenki egy kicsit félve beszél?
Én nem tudom, mennyire vagyok fekete bárány. Én az biztos, hogy én hozzám lehet mindig fordulni, ha valaki bajban van. De ezzel semmi komolyat nem mondtam, mert bárkihez lehet fordulni a bandába. Tehát ez a szép, és ez egy nagyon nagy zenekar.
Tehát jó, de akkor most ne az emberi oldaláról mesélj, hanem a színpadról.
Én vagyok a Frank bátyja. A színpadon.
A
Frank bátyja a színpadon.
Aha. Vagy a Frank bátyja.
Nem, én vagyok a Frank bátyja. A színpadon szerintem. Aha. Mert annyira ugyanonnan jövünk, ugyanabból a részéből jövünk az éjszakának, meg a muzsikálásnak, hogy én régebben kezdtem el, és, de ez egyáltalán nem jelent semmilyen színvonalbeli különbséget, vagy amit jelent, az mit tudom én, a Frank az egy akkora muzsikus, hogy tényleg én nem tudom saját magamat elhelyezni, helyezzenek el a többiek.
Többen azt nyilatkozták róla, hogy te egy olyan hang vagy, amihez föl kell nőni, felmész, felrobbantod a színpadot, szóval hogy nekik is egy ilyen viszonyítási pont vagy.
A szólista az egy hivatás. Én semmi más nem csinálok, csak a hivatásomnak próbálok megfelelni. Tehát a szólistának az a dolga, hogy kimenjen és felrobbantsa a színpadot. Azért hívják oda. Tehát azért kapod a gázsidat, hogy te a dalodat olyan szinten énekeld el, a saját világodat teremts meg. A Budapest bár ezért nagyon jó iskola, mert iszonyú nehéz dolgod van. Mert négyszer kell elkezdened egy koncertet, és az sehol máshol. És ezt mindjárt elmagyarázom. Tehát a saját koncertedet, a saját bandáddal elkezded egyszer, legurítod az ívet, és vége van a koncertnek. Van egy antréd, van egy fináléd, és közben meghatározod a saját dalaidból, hogy milyen ívet adsz neki. A Budapest bárba ezzel szemben nem te határozod meg a koncert ívét, hanem az, aki a műsort összeállítja. És neked a műsor négy különböző pontján ki kell menni a színpadra, és úgy el kell kezdened a saját bulidot újra.
Úristen, de jót mondtál. És, igen, ez nagyon
és fontos. És ez a revű műsornak ez a titka. És ezt sehol máshol nem tudod ma már megtanulni, ha ezt csak a Budapest bárba tudod megtanulni, mert nem játszik senki revű műsort. Ez pedig egy revű műsor. És én dolgoztam úgy a Molerusba, a 80-as években, hogy vittek az öregek, még gyerek voltam, nagyon szerettek engem, hogy az volt a dolgom, hogy a függöny mögött álltam, és amikor megcsúsztak a táncos lányok az öltözéssel, akkor belöktek, és mondták, hogy másfél perc. És be kellett mennem egy szál harmonikával, és egy mikrofonban másfél percet szájharmonikázni. És volt, hogy ugyanez volt, hogy ugye, hogy akkor egy percem volt, bementem egy perc, jöttem ki, és az Alfonzó ment be mögöttem. Mm. Tudod? Tehát, és azóta keresem ezt, hogy ezt hol lehet megcsinálni, mert úgy van, ez megint csak a Pesti Broadway, tehát a revű műsornak megvan egy szentsége, hogy aki megrendezi a revű műsort, az tudja, melyik művész után jön, tudja, hogy mikor kell emelni a hangulatot, mikor kell egy picit levegősebbé tenni, mikor kell egy olyan nem annyira karakteres dolgot kirakni, ami csak látványos, tudod? És ez egy hivatás, megint egy revű műsor összeállítás. Ezt sehol nem tudod megtanulni az éjszakába, meg a mostani szakmába, csak a Budapest bárba, mert ott van egy csomó, van 13 vagy 14 komoly előadó egyeniség, és egymás után ki kell menned. 12, bocsánat. Máshogy kellett tenned egy dalt, hogyha a Borika jön utánad, meg máshogy, hogyha a Dórika jön utánad. Máshogy tudod elkezdeni a dalodat, ha a Kollár Laci van előtted, vagy hogyha a Kis Tibi van előtted. Tehát, és ez buliról bulira, ez nincs kétszer ugyanaz. Mert az is, hogy például, amit tudom én, kijön a Jucinak kiszalad, és énekel egy olyat előtted, hogy az, hogyha neki állsz überelni, akkor bunkó vagy. Érted? Tehát az ő estéje akkor, az kijött az ő estéje, kigurult neki csodálatos olyan sikere, hogyha ott neki állsz ezt, hogy az, ahogy előbb mondtam, überelni, bocsánat, hogy kétszer mondom el, de hát hogyha te azt túl akarod tolni, akkor kiderül rólad, hogy egy unintelligens bunkó vagy, és akkor máshogy, akkor van, mit tudom én, 20 másodpercet, hogy kitaláld. Mert ő letette a dalt neked, meg kell bemenni, és amíg beérsz a mikrofonhoz, és elkezdődik a nótát, ki kell találd. És bizony van, amikor buktad, hogy akkorát gurít, hogy így inkább az enyém menjen le baj nélkül, inkább legyen az én dalom egy levegővétel, hogy aki utánam következik, az már ez egy letisztultabb, lenyugodott, egy kicsit lenyugodott hangulatba érjen ki a színpadra. Szóval ez a játék.
Tehát neki adsz egy gólpaszt.
Hát igen, és ez a, ennek a szakmának igazából ez a csúcsa. Hogyha a saját egyéni dicsőségedről le tudsz mondani, és tudsz a következő versenyzőnek adni egy jó gólpaszt.
De most jól vagy?
Nagyon, köszönöm szépen. Én kiválóan. Én mindig jól vagyok. Úgy könnyű. Én nekem itt eszembe jutott az átutazó, amit énekeltem közbe, és hát ez így van, ahogy mondod, pont.
Hát ráadásul annak a szövege is olyan...
Hát így van.
Hogy csak átutazó vagy a földön.
Az azóta az én nótám. Elnyertem a jogot.
Csak átutazók vagyunk itt a földön. Egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat oly vidámon töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég. Az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Csak átutazok, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg egyszer kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt e földön. Ha jól végezzük, amire vár. Az emlékünk majd sok-sok ember öltött, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár.
Ez a könyv, amit a Dóri említett, ebben nagyon sokan, ez az 5 éves évfordulónkra íródott, és ott sokan említették benne, hogy ennyi volt a Budapest bárban valószínűleg ez az 5 év. Igen. És 15-nél tartunk, hogy szerinted mi történt az elmúlt 10 évben?
Szerintem olyan fokú bátorság van a Robiban, a Farkas Robiban. Szerintem ez a titka. Én ezért nagyon-nagyon tisztelem őt, és én őt tartom a világ legbátrabb cigányzenészének, mert ő az, aki egyáltalán nem fél a világtól. Egyáltalán. Nem zárkózik be a saját kultúrájába. Halálosan nyitott és bátor. És ez a titka az egésznek, mert hogy saját dalokat kezdtünk el közbeírni, közben David Bowie szám került a repertoárba, közben el se tudom mondani, hogy mennyi, és ennek iszonyatos rizikója volt, és ezt a Robi meg az Andi szó nélkül bevállalta. És hogy nincs korlátozva egyik énekes se igazából. Tehát ez a világ legbátrabb cigányzenekara, ez a titka minden sikernek, hogy nem, nincs félelem a világtól egyáltalán. És a Budapest Bár az bármilyen változást túl tud élni szerintem, és egy iszonyatos kulturális érték, mert bebizonyítja a teljes magyar közönségnek, hogy igenis van 21. században olyan cigányzenekari forma, ami életképes.
Hát meg az bizonyítja be, hogy mennyire szépen tudnak együtt élni, és dolgozni a tök különböző helyekről jött, és különböző hatások alatt álló és dolgozó emberek és művészek.
Így van.
Hogyha a Budapest Bár szerint egy szín lenne, akkor milyen színű lenne?
Szivárvány.
Hogyha a Budapest Bár egy étel lenne, vagy ital, mi lenne az?
Chateaubriand.
Micsoda?
Chateaubriand. Aha. Dupla bélszín.
És milyen körettel?
Ó, hát ami a kezünk ügyébe esik.
Bármi, beledobálom.
Persze. Minden. Meg saláták, meg izé. Meg desszert, meg pezsgő.
Tehát egy nagy vacsora.
Egy reggelig tartó mulatás, igaz? Vacsora, étel, ital.
Hát ez olyan körülbelül egyébként. Hogyha jó, megzörgetjük a bozótot, akkor utána az van komoly mulatás azért.
Jó. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Ez volt a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral című adás, melyben ezúttal Ferenczi Gyurit láttuk vendégül. A műsort a Budapest Bár megbízásából a Kinopolis Kft. Készítette. A technikáért Máj Tamás felelt, az ő nevében is búcsúzik a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. Sziasztok!